A világunk csupán egy a párhuzamosan létező univerzumok megszámlálhatatlan sokaságában. Emellett érvel Sean Carroll, nemzetközi hírű kutató, tudomány népszerűsítő könyvében, amelynek címe A mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. A kvantummechanika a modern tudomány egyik csúcs teljesítménye, a legalapvetőbb és legátfogóbb, legsikeresebb fizikai elmélet, amelyet valaha alkottak. Kulcsfontosságú kutatási területek épülnek a hihetetlen pontosságú számításokra, az eredményeket élenjáró technológiák hasznosítják. Takács Gábor fizikus, a BME egyetemi tanára a vendégem. Arról kérdezem először, mi lehet Sean Carroll könyvének az erénye?
Az első nagyon nagy erénye ennek a könyvnek, hogy szakember szempontjából nagyon fontos. Nagyon komoly munkát végzett abban, hogy mégis közérthetően hogy lehet ezt pontosan elmondani. És hát a Sean-nak van egy stílusa, ami szerintem nagyon sok embernek tetszik, nekem is tetszik egyébként, tehát alapvetően ez a másik, hogy szerintem magával ragadó, ahogyan ezt el tudja mondani.
Az hasznos, hogy az egész kvantumelméletnek a fejlődését, tehát onnan, hogy az ókorban ugye megállapították, hogy vannak atomok, végigveszi.
Ennek nagyon alapos oka van, és ezért van az, hogy a fizikát is alapvetően egy bizonyos értelemben nem teljesen történeti, de valamennyire történeti sorában tanítjuk, mert a történelem nem csak tényeket tükröz, hogy mi hogyan történt, hanem azt is, hogy ahogy megismerjük a világot, olyan területekre jutunk el, vagy olyan jelenségekhez, amik már nagyon túlesnek a tapasztaláson. És azt megérteni, hogy miért azt gondoljuk róluk, és miért az a modell, és miért azokat a kijelentéseket tesszük, vagy miért azok írják le helyesen, azt úgy lehet, hogy fokozatos bevezetést kap az ember, vagy hogy lehet ide eljutni attól, hogy sétálok az utcán. Tehát ezt úgy szoktam mondani az előadásaimon, hogy megyek az utcán, és körülnézek, akkor valójában én a felszínt látom, Sean-nak a könyvének is a címe, hogy a mélyen elrejtett valóság. Tehát, hogy van egy valóság, ami jön a Matrix, én ezt a hasonlatot használom, amit van minden mögött, és nagyon meglepő, hogy milyen valójában. Felülre meg lehet érteni igazából, hogy mit látunk a hétköznapokban, de a hétköznapokból egy nagyon komoly munka eljutni odáig, és az, hogy történetileg mondja el, az segít, mert mutatja, hogy ez egyfajta konstruált történelem, tehát kiemel dolgokat, amik a megértésben segítenek, de valamennyire követi a történelmet. Ezzel az segíti, hogy az ember eljusson a hétköznapi tapasztalástól ebbe a tartományba, ahol elég nehéz elképzelni a dolgokat.
Kivettem néhány mondatot, azt mondja, hogy a félvezető, a tranzisztor, a mikrocsip, a lézer, a számítógép memória működése mind a kvantummechanikára támaszkodik, a kémia is ezzel összefüggésben, ha meg akarod érteni, miért süt a nap, vagy miért kemény az asztal, az is. De hogy mit akarunk megérteni, miért fontos nekünk, és a tudósoknak miért fontos, hogy ismerjék ezt a mélyen elrejtett valóságot?
Erre én most egy nagyon unortodox választ adnék, és inkább egy érdekes sztorit mesélnék el röviden, hogy a Fermi lab igazgatóját egyszer beívták az amerikai szenátusból, kérdezték arról, hogy miért építik ezt nagy gyorsítót, és az egyik szenátor megkérdezte, hogy hozzájárul-e ez az Egyesült Államok védelmi képességének növeléséhez, ugye akkor ezt várták a nagy energiás fizikától atombomba STB kapcsán, és erre a válasza az volt, hogy nem, ahhoz nem, de ahhoz igen, hogy legyen mit érdemes megvédeni. Tehát, hogy igazából én elsősorban afelől közelíteném meg, hogy egy olyan szellemi teljesítmény, amire az emberiség folyamatosan aspirál, ami egyszerűen hajt minket, és természetesen lehet azt mondani, hogy lehet apró pénzre váltva is elmondani, hogy a tranzisztor és a számítógép és egyéb, de amiért igazából egy kutató, legalábbis én biztosan az foglalkozik ezzel, mert nekem az ambícióm, az egész világot érteni szeretném. És persze az egy plusz bónusz, hogy ez persze aztán hasznos is. Manapság elég gyakran beszélünk a hasznosságáról a tudománynak, és elfelejtjük azt, hogy ez igazából az életminőségünkhöz is hozzáad. Tehát az, hogy ezt akik nem tudósok, azok is megértsék, az ugyanolyan érdekes dolog, mint hogy egy költeményt is elolvasnak, vagy egy szobrot megnéznek.
Azt írja a szerző, hogy arra törekszik, hogy a sok világ gondolat, vagy elmélet, az ne kísérteties legyen, vagy misztikus legyen, ahogyan Einstein fogalmazott, hanem csodálatosnak lássuk ezt.
Ez egy nagyon érdekes dolog, és oda nyúlnék vissza, nem véletlenül mondtam az előbb, hogy eljutottunk olyan tartományokba, amik nagyon távol állnak a hétköznapi gondolkodásunktól. És amikor ez megtörtént a kvantummechanikában, nagyon sokáig igazából a klasszikus fizikára, tehát a kvantummechanikát megnéző fizikára alapozva próbáltuk megérteni, hogy hogyan működik, és Hugh Everett volt az, egy amerikai fizikus, aki kimondta azt az alapelvet, hogy a kvantummechanika felől kell megérteni, hagyjuk, hogy megmagyarázza magát. És akkor az ember azt csinálja, hogy fogja ezt az elméletet, és elindul, megpróbálva azt a dolgot, ami sikeres egyébként, legalábbis szerintem, és a Sean Carroll szerint is sikeres, hogy a kvantummechanika meg tudja-e érteni, hogy mi a helyünk, mint makroszkopikus, tehát klasszikus megfigyelőknek, amihez hozzászoktunk. Mi a helyünk ebben a világban, hogyan látjuk mégis ilyennek a világot, tehát ez az alapvető ötlet, és ebből a sok világ természetesen jön. Tehát ahogy a könyv is hangsúlyozza, ez nem egy extra feltevés.
Tehát, hogy az átlagember oldaláról azt kellene megérteni, hogy miért van az, hogy mi csak egy valóságot érzékelünk, ahhoz így képest, van. Hogy mennyiféle van.
Igazából egy valóság van, csak nagyon más. Tehát a kvantum valóság, az úgy szokták hívni, hogy univerzális hullámfüggvény, sokféleképpen lehet hívni. Ez egy nagyon más dolog, mint az autók és házak és elefántok és fák és a nap, ahogy látjuk őket. Miért olyan meglepő ez? Hát a világegyetem, ha csak arra gondolunk, menjünk el a kvantummechanikától, irtózatosan nagy. 1920-ig nem tudtuk, hogy azok a pacák az égen, azok más galaxisok akkorák, mint a tejútrendszer. Nem tudtuk, hogy a világegyetem tágul. Ez mind Edwin Hubble, amerikai csillagásznak a nagy felfedezése. És azóta a világegyetem irtózatosan, rettenetesen nagy lett, csak a belátható világegyetemen 1000 milliárd számra vannak a galaxisok, és azokon belül mennyi csillag és a többi. Tehát miért lepődünk meg azon, hogy a világ nagyobb, mint az a kis szelet, amit mi konkrétan érzékelünk belőle?
Az utolsó fejezet, ez a téridő fejezet, ahol a Stephen Hawkingról van szó, és a fekete lyukakról van szó, és a hologramokról, és mindenféle ilyen csodás dologról. Ön szerint melyik a legérdekesebb?
A fekete lyuk az mindenkit izgat. A fekete lyukra igazából ebben az értelemben úgy kell tekintenünk, hogy fizikus számára, legalábbis az én számomra mindenképpen, hogy az egy... Hát egyfelől léteznek, ez is adtak Nobel-díjat, hogy most már tudjuk, hogy léteznek a fekete lyukak, viszont ami fontos, hogy extrém gravitációs körülményeket teremtenek, és ez azért fontos, mert ott olyan jelenségek fordulhatnak elő, amiket megint a hétköznapokban nem látunk, de amiknek közelhet az, hogy a valóság mélyen, a mélyen eredett valóság mélyen. Egyébként a Hawking, Stephen Hawking híres eredménye az az volt, hogy a fekete lyukak valójában nem feketék, hanem sugároznak, ez a kvantumelmélet teszi lehetővé, hogy ez így legyen. Az klasszikus általánosításában a fekete lyuk egy hihetetlen egyszerű objektum, gyakorlatilag egy téridő tartományból nem jön ki semmi, és csak három dolog jellemző, hogy mennyi tömeg van benne, mennyi perdülete van, meg mennyi töltése van, kész. Ezt úgy hívják, hogy nincs haja. Igazából nem is arról van szó, hogy ami beleesett, valami beleesik, ami létrehoz egy csillag, összeomlik, vagy ilyesmi, de maga a fekete lyuk az a téridő tartomány, ami ott van, hogy az, ami lesz, ami beleesett, arról szeretnénk tudni sokat, de arról nem tudunk sajnos ebben a pillanatban biztosan nyilatkozni. Minden esetre ez egy jó iskola példa arra, hogy akkor egy elméleti fizikus, mint Stephen Hawking elkezd gondolkozni rajta, hogy akkor most összepróbáljuk rakni a kvantumelmélettel, amennyire tudjuk, és milyennek a következménye. És egy nagyon robusztus következményt talált, ami gyakorlatilag annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a kvantumelmélet és a gravitáció nem egyeztethető jelen pillanatban fundamentálisan össze. Ez egy olyan tartományban kell alkalmazni az elméletet, ahol viszont eléggé megbízunk a dologban. Ez a sugárzás, ez elég biztos. És ennek nagyon súlyos következményei vannak arra vonatkozóak, hogy mit gondoljunk erről a mélyen elrejtett valóságról, hogy valójában mik a világ valódi szabadsági fokai, nem tudjuk biztosan, de arra utal, hogy a világ valójában egyel kevesebb dimenziós, mint amilyennek gondoljuk, tehát kicsit, mint a hologram. A hologramban is bele van kódolva valamilyen értelemben egy térbeli tárgynak az információja egy síkbeli felvételbe. Amikor ránézünk, akkor nem látunk rajta semmit, csak valami elmosott pacát, de amikor átvilágja egy lézerrel, ugye kialakul a térben. A hologramnak az a megdöbbentő tulajdonsága van, hogyha egy vázát ketté vágok, akkor ugye a két darabja az nem egy egységes egy váza. Most, ha egy hologramot vágok ketté, és a fél hologramot világítom át, akkor is egy egységes vázát fogok kapni, kicsit kevesebb részlet lesz rajta. Információ vészel. Ez egyébként megint egy nem lokális tulajdonság, ami Einstein zavarta. Tehát a holografikus elv az egy ilyen nem lokális tulajdonság. Ez egy nagyon vezető elképzelés jelen pillanatban, hogy a világ mélyen eredett valósága még furcsább, mint amit eddig a standard kvantummechanika alapján gondoltunk, és hát ez egyébként aktív kutatások tárgya.
Sean Carroll, mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. Erről a könyvről beszélgettünk Takács Gábor fizikussal, a BME egyetemi tanárával. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.